Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és mindenek előtt vendégemet, Anger Zsoltot.
Szép jó napot mindenkinek!
Anger Zsolt színész és rendező. Ha az ember el akarja dönteni, hogy melyik, én mondjuk megnéztem, hogy most így élőben, ezekben a hónapokban, így november környékén milyen produktumoddal találkozhat az ember, és azt találtam, hogy 6 rendezésed fut jelen pillanatban.
6-ot számoltál?
6-ot számoltam, úgyis mindjárt kiderül, hogy nem jól számoltam, de
meglepődtem, hogy ilyen sok,
ugye?
Igen,
ugye?
Én 5-re emlékeztem. Ja, persze, mert biztos, igen, mert a Pince Színházban is megy még a Pogány utcával,
az
pedig én jó
óta.
Anya voltam.
Így van, igen.
Igen, azt.
No, tehát megy 6 rendezésed, ki fogunk majd térni rá, viszont hát durcásan megjegyzem, hogy színészként nem vagy látható sehol pillanatnyilag.
Nem is igaz, mert a kiszemfüles az elcsíphet egy-egy cukorsót a Belvárosi Színházban, ami a Dömötör Tamás rendezése. Ez egy Füst Milán Boldogtalanok című darabjának egy ilyen modern feldolgozása, és az Orlai produkció befogadta, és nagyon ritkán úgy elszórva, mondjuk így 2 havonta egyet megy. Tehát, hogy így színészként csak ezt játszom.
Sejtettem, hogy abban léptél utoljára színpadra, legutóbb legalábbis, mert most éppen nem megy. Mert akartam kérdezni, hogy mikor léptél legutóbb színpadra, és nyilván ebben.
De hát november 7-én.
November 7-én, tehát vagy ezzel utolsó. Ünnepelted a nem ünnepelendőt. Nem hiányzik a színpad, azért ez így néhány havonta egy-két előadás, ez...
De hiányzik, de közben az nem hiányzik. Tehát az a rengeteg kényszerpálya, amin egyszer csak rajta találtam magam, az nem hiányzik. Az nem hiányzik, és azt gondolom, hogy én eltettem magamnak a színpadot, tehát színészként a színpadot így eltettem magamnak egy ilyen mazsolának a hab tetején, hogy elhatároztam, hogy megpróbálok valami másból megélni, ha már ebből nem tudok. Tehát, hogyha minden este játszom, akkor se sikerült belőle. Tehát valahogy úgy jött ki, hogy sose sikerült gyarapodni. Viszont nagyon sok mindent olyat is csináltam, amit nem volt élvezet. Jó, hát mondjuk ennek a szakmának a, nem is tudom, tehát ilyen nagyon jelentős százaléka az, nem akarnék nyavajogni, sőt egyáltalán nem, de hogy az nagyon sok olyat kell csinálni, amit az ember csak nagyon nehezen tud megcsinálni, és nagyon kevés az, amikor nagyon, nagyon pici része az, amiben öröme van az embernek. Tehát mondjuk 100 szerepemből mondjuk 5 vagy 6 olyan volt, amire úgy emlékszem, hogy na igen, az részemről az meg volt csinálva, másrészt meg olyan, hogy valóban olyan volt, amire érdemes emlékezni, de amellett nagyon sok olyat kell csinálni, ami hogy mondjam, igen, ami ilyen kényszer. És én most így elhatároztam, hogy én ilyen kényszerekben nem nagyon szeretnék részt venni. Másik meg az, hogy olyan világot élünk, ahol nagyon nehéz egyrészt munkához jutni, nem csak színészeknek, hanem mindenki másnak is, és most valahogy olyan nagyon nehezen hívnak a színházak vendégművészeket, mert megpróbálják megoldani, és mivel én nem vagyok egyetlen társulatnak sem a tagja, úgyhogy felkérés is nagyon-nagyon ritkán érkezett, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy na jó, ha érkezik is felkérés, azt akkor is visszautasítom, most így szeretnék egy kicsit pihenni, hát mondjam, tehát 23 év színpad után most van bennem egy ilyen, nem tudom, most élek egy ilyen fordulópontot, hogy úgy érzem, hogy maga a színház is, meg egyáltalán a színjáték, tehát nem csak színházban, hanem filmen is, az egy kicsit komplexebben érdekel, mint hogy csak színész legyek. Ugye nyilván ezért is kezdtem el rendezni, és most úgy érzem, hogy olyan azonos köröket futottam, színészként is, meg egyébként tulajdonképpen rendezőként is, hogy most egy kicsit úgy szerettem volna tőle, vagy szeretnék tőle eltávolodni, és egy kicsit úgy frissülni, vagy így feltöltődni, vagy változni, ráadásul korban is ott tartok, hogy így hirtelen egyszer csak így észbe kaptam, hogy ajaj, elkezdtem öregedni, most 42 éves vagyok, úgyhogy már nem, Tehát, hogyha egyszer visszamegyek a színpadra, akkor nyilván nem ugyanaz az ember fog visszatérni. Tehát eddig a fiúkat játszottam, meg a kölyköket, meg a lázadó fiakat, meg nem tudom, és hogyha egyszer visszamegyek a színpadra, akkor valószínűleg most már jönnek majd az apa, vagy esetleg a nagyapa szerepek. Tehát az meg már megint egy másik pálya lesz.
Na most ismertetted az én központú megközelítését a kérdésnek, most akkor ismertetem én az én központú megközelítést ehhez.
A nyugati világnézet szerint nem is tudok más tenni, ugye, mert a nyugati világnézetben ez az egocentrikus világkép van. Ha Japánban lennénk, akkor tudnám, hogy én a világnak az a pici része vagyok, de hát ugye a nyugati világnézetű ember az ugye azt mondja, hogy vagyok én, meg vagyunk, vannak itt még rajtam kívül még így ezek.
De én is így vagyok vele, ezért szeretném az ellenvetéseimet.
Na halljuk.
Közbevetni. Azt hiszem, hogy most már évek óta pihensz egyébként így, vagy mondjuk töltekezel. De érdemén durcásan kifejezetten nem luxus-e az, amikor te 42 éves színészként én azt mondanám, hogy te a nemzedékednek egyik kiemelkedő színésze vagy. A 42 év az elég jó kor ahhoz, amit most mondtál, hogy az ember már akkor nem fiúkat játszik, hanem egy férfi színész, de hát ez a legjobb kor erre. Nem gondolod-e, hogy nem lehet ennyit tartogatni a színészetet, mert karban kell tartani, mert szerepek egyik szerepből, tehát szerepről szereple lehet fejlődni, és mert most vagy abban a korban, életkorban, amikor igenis kéne azokat a szerepeket játszanod, amiket mondjuk volt osztálytársad Fekete Ernő játszik a Katona József Színházban. Most nem arról van szó, hogy tőle szeretnék bármire venni, és neked, hanem csak most valahogy rólad eszembe jutott, hogy hasonló korosztály, és nagyon jelentős színésze a korosztályának. Nézd, rólad le kell mondanunk ilyen értelemben?
Én mindig azt érzem, vagy úgy, hogy mondjam, úgy pirulok, vagy így csodálkozom, mert mondjuk te ismersz, de hogy nem tudom, tehát mondjuk a rádióhallgatóknak a nem tudom hány százaléka, de szerintem elenyésző százaléka az, aki hirtelen így az arcomat is tudná hova tenni. Valószínűleg, hogyha valaki fölismeri így a hangomat, akkor esetleg azt fölfedezi, hogy jaj, hát ő az Obi-Wan Kenobi magyar hangja, meg általában a Ewan McGregoré. Ezt te nem tudtad. De én nem vagyok egy közismert színész. Engem a szakma ismer, jól ismer, és azzal, hogy a nézők engem mennyire ismernek, vagy mennyire fogadnak el, vagy szeretnek, azzal én mindig bizonytalan vagyok. Voltak ilyen nagyon jó korszakok, de ezek nagyrészt vidéken zajlottak, tehát Kaposváron és Egerben voltam. Kaposváron 8 évig, és Egerben pedig 4 évig. Aztán töltöttem vendégként egy évet az Örkény Színházban. Most oda akarok kiukadni, hogy az elmúlt években nem pihentem, vagy nem töltöttem, hanem inkább rendezőként dolgoztam. Pontosan azért, amit az előbb elmondtam, hogy egy kicsit komplexebben érdekel a színház csinálás, meg egyáltalán a színjáték, mint idézőjelben, mint csak színésznek lenni. A másik meg az, hogy nálam sokkal okosabb színészek is, már olyan értelemben, hogy sokkal okosabb emberek, akik egyébként meg színészek, és azt mondják, hogy ennek a szakmának a nagy része, vagy egy nagyon nagy része, az szerencsén is múlik. A Tibor, ha már ő vele, így összevetünk engem, vagy hogy mondjam, tehát az Ernő, a Fekete Ernő, ugye, aki még az én főiskolás osztálytársam volt, akkor még Fekete Tibornak hívták. Ő nagyon szerencsés volt, ő azonnal a Katonában helyezkedhetett el, és hát sorra, tehát ő bekerült abba a nagyon szűk és nagyon-nagyon erős társulatba. Az ő karaktere, meg az ő egyénisége, azt hisz, merem mondani, hogy ott egy hiánycikk volt, és ők, és a Katona fölnevelte magának, és kinevelte magának a Tibort, tehát ő neki nagyon nagy szerencséje volt azzal, ahová került. Nekem kevésbé volt szerencsém, mert én a Víg Színházba kerültem, ami akkoriban, hogy is mondjam, egy ilyen fiatalság daráló volt. Én azt éreztem akkor, hogy így egyáltalán nem kaptunk olyan lehetőségeket, amire ereje teljében egy friss diplomás, ami erre vágyhat. négyen kerültünk oda az osztályból, és mind a négyen tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt elszivárogtunk onnan. Ez a Gregor Bernadett és a Kéri Kitti volt a két lány, és a Széles Tamás, aki azóta ő is inkább csak a hangját, neki is inkább csak a hangját lehet ismerni, meg én voltam a negyedik. Tehát azzal nekem nem volt szerencsém, és valahogy úgy általában a színészettel, meg azokkal, hogy én milyen szerepeket kaptam, meg kiktől, meg hol, azzal általában nagyon-nagyon kevés szerencsém volt. Egy kezemben meg tudnám próbálni azokat a szerencsés pillanatokat, amik olyan szerepek voltak, olyan partnerrel, olyan rendezővel, olyan helyen, olyan közönség előtt. Tehát én ilyen szempontból nem vagyok egy szerencsés.
Ez a maga azt mondják egyébként, hogy a színész pályáján ritkán van ilyen szerencse, ilyen kivételes szerencse, amikor így minden összeáll. De hogy tulajdonképpen ezt keresik, ezt várják, ezért csinálják.
Igen, én most azt nem mondom, hogy én feladtam a keresést, csak azt mondom, hogy én most nem nagyon sokáig ilyen buldogszerűen, vagy inkább ilyen kotorékebbszerűen, aki így ki akarja ásni a rókát, így mentem és kutattam. Most meg valahogy így azt érzem, hogy ugye a Vaclaviknak van a könyve, nem tudom pontosan a címét idézni, de a Hogyan legyünk boldogtalanok, vagy a Hogyan legyünk boldogtalanok, azt hiszem, ez egy pszichológusnak a könyve, és ő azt mondja, hogy időnként azt kell csinálni, hogy föl kell állni a székre, és meg kell néznünk, vissza kell néznünk magunkra, le kell néznünk, vagy... Tehát, hogy fölé kell emelkednünk a helyzetnek, és meg ki kell lépnünk a szituációból, és meg rá kell néznünk magunkra, mint egy kívülálló, hogy mibe vagyunk, nézzük meg kívülről. És én egyszer csak így azon kaptam magam, hogy mondom, valami olyan kényszerpályákon, meg ilyen ismétlődő körökben futok, amikből nem tudok kikerülni, és én ezért választottam azt, hogy el akarok tőle egy picikét távolodni, de ez nem azt jelenti, hogy én ezt örökre elhagytam, hanem próbálok valamilyen más irányból egy ilyen megközelítést találni. Egyébként a legszerencsésebb helyzet az az a színészetben, hogyha az ember egy nagyon erős csapattal tartósan tud dolgozni. Mert meggyőződésem, hogy annak a fajta színjátszásnak, amit itt ez a fertály képvisel, tehát hogy így ez a Közép-Kelet-Európa, vagy mondjuk ugye Magyarország, az a fajta természetesen itt is szerintem az előadásoknak, vagy a színháznak az nagyon nagy része, az nagyon poros, meg ilyen nagyon unalmas, és nem tudom, szóval nem egy értékes, de az, ami értéket képvisel, az a vékony réteg, ami mondjuk innen Pestről nézve elég vastag, de hogyha országosan tekintjük, akkor igen vékony. Ott mindig ahhoz a fajta színjátszáshoz, amit mi nagyon jól tudunk, magyarok, meg így egyáltalán itt a kelet-európai országokban, ahhoz nagyon kell a mindennapi kontaktus, a mindennapi közeli kontaktus a színészek, a rendezők között. A mindennapi, tehát egymás jó ismerete, hogy nagyon-nagyon intuitívak legyünk egymással, és ehhez szerintem ennek a megteremtéséhez az a legjobb az, hogyha egy erős csapat van, ami összetartó, akik ismerik egymást, akik ismerik egymás reakcióit, bizonyos akciókra adott reakcióit, és ha megint az Ernőre visszatérve, hát a Katona az egy olyan csapat, ami, hogy is mondjam, az most már tulajdonképpen évtizedek óta egy megkérdőjelezhetetlen, stabil, ugye korábban a Zsámbéki és a Székely által elindítva, aztán a Zsámbéki által folyamatosan kezelve, és most a Máté Gábor folytatja ezt. Ők állandóan tudatosan építették, és tudatosan tartották együtt azt a csapatot, tudatosan szervezték át sokszor. De ilyenfajta tudatosságot, ilyenfajta tudatos társulat és csapatépítést azt én nem nagyon látok. Illetve még egy ilyen van, csak nem tudom, hogy ő neki aztán most még mennyi van hátra, de az Alföldi Robi, én azt gondolom, hogy ő az még, aki nagyon tudatosan és nagyon, nagyon előrelátóan szervezi a színházát, és hogyha neki még lehetne még 10 éve, vagy még 15, vagy 20, de lehet, hogy ez már a tudományos fantasztikum kategóriába tartozik, akkor meggyőződésem, hogy ott az egy komoly és izgalmas korszak lehetne. Nagyon remélem, hogy ez még sokáig fog tartani. És egyébként mondjuk ez az a két társulat, amihez én azt mondanám, hogy így csukott szemmel tartoznék nagyon szívesen. Most ez egyáltalán nem a rádió keresztül magamat reklámozom, hogy hát, ha meghallják, szó sincs róla. Csak ijesztő, hogy közben meg nem tudom hány színház van. Ha most a kőszínházról, tehát hogyha most a úgynevezett professzionális kőszínházról beszélünk, akkor én ezt a kettőt mondom, amiben én szívesen dolgoznék. Nem tudok több helyet, ahol amire én rátenném az életemet. Én már sok mindenre, én nagyon sokszor váltottam, nagyon sokszor költöztem, sokszor kezdtem új életet, és nagyon sokszor tettem rá az életemet. Sőt, általában mindig rátettem. Tehát amiben én belevágok, arra én mindig ráteszem az életemet. Katonára meg a nemzetire rátenném, de hát... Ugye erre egyrészt nincs igény, másrészt meg hamarabb jutottam el abba a stádiumba, hogy amiről most már nagyon hosszú bővített körmondatban beszélek, hogy inkább eltávolodok tőle, és megpróbálok valamilyen módon máshogy rálátni, meg vannak más elképzeléseim. Most a filmezés vonz, és nem feltétlenül a kamera előtt, hanem a kamera mögött. Úgyhogy filmes terveim vannak, és ott is meggyőződésem, hogy ott is lehet újat kitalálni, meg újat mutatni. Egy kicsit valahogy úgy nagyon be vagyunk szűkülve. Tehát állandóan a saját köldökünket keressük, pedig azt tudjuk, hogy ott van a hasunk közepén. Egy kicsit valahogy így messzebbre kéne nézni, vagy messzebbre kéne látni, és van egy-két elképzelésem, amit most egy-két régi cimborámmal így megpróbálunk véghez vinni, esetleg lehet, hogy egy zene után majd mesélek róla, ha gondolod.
Én még mindenképpen szerettem volna kihúzni belőled valami halvány kinyilatkoztatást arról, hogy él benned a színész és az ambíció.
Hogyne, persze.
Jó, jöjjön az a zene, aztán megnézzünk még a színházból, mint rendezőt.
Rendben, köszönöm.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. I wanna hold you so much. At long
Ahol a hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Anger Zsolt a vendégem, és arról beszéltünk az előző blogban, hogy hogy is tudnám röviden összefoglalni, hogy a ideális színészi állapothoz valószínűleg, vagy a színészi működéshez, hosszabb távú színészi működéshez szükség van társulatra, hát nagyon röviden talán.
Társakra.
Társakra, igen, és mondjuk jó, ha ez a, az ez a társ igen, olyan a sok, hogy az már egy egész egy társulat. Igen. Nem félő-e, hogy tulajdonképpen a rendezéshez is ez kellene? Jut eszembe arról, hogyha végig gondolom a rendezéseidet, szerintem te Egerben rendezted a legjobbakat, amikor ott egy társulatnak voltál évekig a tagja.
Igen, így igaz.
Pont, tegyem meg fel a következőt.
Meg Erdélyben. Erdélyben kétszer sikerült a Gyergyószentmiklósi figura társulatnál, sikerült, igen, tehát volt szerencsém ott kétszer is dolgozni. És hát azok is ilyen, tehát igen, azok is a legjobbak közé, vagy a legjobb élményeim közé tartoznak. Igen, hát általában én hogy mondjam, nem vagyok egy ilyen távolságtartó. Tehát a színház, ahol ugye az embernek a saját, de ezt már olyan sokszor elmondtam, most már magamat unom, de remélem, hogy a hallgatók ezt nem hallották, tehát hogy ahol az ember a saját könnyeivel, meg a saját izzadságával, meg a saját testével, meg a saját szexusával, adott esetben tényleg a saját pőre testével, meg ugye a saját pőre lelkével dolgozik, ott azt hiszem, hogy nincs helye szemérmességnek, meg nincs helye leplezésnek, meg nincs helye tartózkodásnak, meg gyávaságnak, meg... Tehát én úgy képzelem a színházat, hogy az egy olyan buli, ahol az embernek nem elmélkedni kell arról, hogyha beleverem a fejemet felség a márványoszlopba, hogy akkor az miért nem fog fájni, ugye, mint a Mátyás király mesében, hogy a Mátyás király megkérdezi, összehívja az olasz doktorokat, hogy ő azt hallotta, hogy ha márványba verjük a fejünket, akkor az nem fáj. Hanem én az egyszerű juhász gyerek vagyok, aki fölmegyek a palotába, és egy jó nagyot belebólintok a márványoszlopba, hogy megtudjam, hogy fáj-e, és hát ez bizony természetesen fáj. Tehát én szeretek neki menni, szeretek belemenni. És ezt mindenképpen megkönnyíti, hogyha az ember egy olyan társulatban van, ahol évek óta előadás előtt, előadás után, előadás alatt, előadás fölött, előadás mellett, próba alatt, közben, mellette, utána, előtte, utána, színészházban, éjjel, délben, hajnalban, mindenkor a kollégáival van együtt, és tulajdonképpen minden, bármilyen témát, ami szóba jön, mindent átsző a színház. Mindent átsző a fikció, meg a játék. Egy olyan helyzetben sokkal könnyebb a dolgoknak a mélyére menni, mint sem ebben a amúgy is ilyen bizalmatlan, meg ilyen bizonytalan idegen közegben, amit itt az elmúlt 20 évben sikerült magunknak teremteni, egókkal megbirkózni, meg félelmekkel, meg korlátokkal, meg régi beidegződésekkel. Rendezőként bátran neki megyek mindenki korlátjának, meg mindenki álcafalának, mert én színészként ezektől egyébként tudom a napját pontosan, amikor mindegyiktől megszabadultam. Ez egy Radoslav Milenkovics nevű szerb rendezőnek a munkájához fűződik. Akivel Kaposváron dolgoztam 1997-ben, és ott volt egy olyan előadás, amikor az nekem egy ilyen mérföldkő volt az életemben, aminek a férfi főszerepét játszottam, és mindenféle díjakat is kaptam rá, de a legjobb az volt, hogy a kollégáim nagyon komoly elismerését is megkaphattam, és az annak volt köszönhető, hogy ott az az előadás, vagy az a produkció valami olyan szerencsés csillagzat alatt született, hogy hogy engem rengeteg felismeréshez vezetett, és rengeteg korlátomat örökre lerombolta. Rengeteg félelmemet, meg ilyen szemérmességemet, meg nem tudom én mi. És én színészként tudom, hogy színészként tényleg egy gátlástalan gazember vagyok, és rendezőként pedig azt megkövetelem a színészektől, hogy gátlástalan, természetesen idézőjelben gátlástalan az emberek legyenek. És ez nem mindig sikerült, tehát vannak nagyon, nagyon erős korlátok között élő, természetesen ez, hogy mondjam, ez nem szemrehányás, meg nem is egy ilyen pejoráló, de nem úgy értem, hogy korlátoltak, csak vannak ilyen védőbástyák mögött élő színészek, akiket onnan nagyon nehéz kicibálni, viszont én sosem vagyok elégedett azzal, hogyha nem tudom őket onnan kirángatni, aztán ebből jönnek a konfliktusok, stb. Ez egy nagyon nehéz dolog, ráadásul megspékelve azzal, hogy mondjuk azoknak a színészeknek a 95%-a, akikkel dolgozom, azok ők maguk engem jó színésznek tartanak, vagy elismerik, hogy én egy jó színész vagyok, nem tudom. Még azok is, akik mondjuk személyesen nem szeretnek, de úgymond a színészetemet, vagy hogy mondjam, a művészetemet, azt elismerik és szeretik. És én azt gondoltam, hogy egy ideális világban ez, ha én leülök a nézőtérre, és rendezőként kezdek el működni, egy ideális világban ez inspirálnia kellene a színészeket, a többi színészt, hogy egy ő általuk is elismert jó színész ül ott lent és rendez. Én mindig arra törekszem, hogy olyan rendező legyek, mint amilyen rendezőt én színészként szeretnék magamnak. És még egyszer mondanom kell ennek a szerb kollégának a nevét, a Radoslav Milenkovics, mert ő volt az, aki nekem a megtestesült, tökéletes rendező, aki pontosan tudta, hogy kell az embernek a lelkéhez nyúlni, hogy az kinyíljon, és ne úgy törjön föl, mint egy dió, hanem úgy nyíljon ki, mint egy virág. Tehát pontosan emiatt az előadás, vagy ennek az előadásnak a kapcsán, amiről beszéltem. De érdekes módon, mivel hogy ez nem egy ideális világ, ez nem valahogy a legtöbb színészre, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, de a legtöbb színészre valahogy azt érzem, hogy nem nyitólag hat, hanem ez valahogy, tehát nem inspirálja őket, hanem valahogy úgy az egóját úgy fölpiszkálja, vagy úgy felharagítja, hogy mi az, hogy egy másik színész onnan lentről megmondja nekem itt fönt, hogy akkor most én mit csináljak, meg hogy csináljam, meg miért nem jó, amit csinálok. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen fura paradox helyzet. Én meg nem csak színházban, hanem amúgy az életemben is valahogy azt tapasztaltam. Illetve most az eltávolodásomnak az egyik oka az is, hogy én azt fölismertem, hogy vannak bizonyos olyan dolgok az életemben, és akár színészként, akár rendezőként is sokszor estem ebbe a hibába, hogy valamit olyan makacs, elhivatott, megszállott erővel próbálok elérni, vagy próbálok megfogni, hogy mire megfogom, addigra szétmálik az ujjam között, és kifolyik az ujjam között, mint a homok. Ez számomra egy dermesztő felismerés volt, mert ugye én meg vagyok róla győződve, hogy én jót akarok, és jót akarok alkotni, meg jót akarok véghez vinni, meg jól akarok bánni az emberekkel, de egyszer csak fölismertem, hogy valóban van bennem az az érzés, amikor az ember, tudod, amikor van az az érzés, hogy úgy megfogsz egy kis csibét, és azt mondod, hogy jaj, te aranyos, de mire észbe kapsz, addigra már szerettedben annyira megszorítod, hogy kinyomod belőle a levegőt. Én nagyon, nagyon sokszor jártam így munkám közben is, meg a magánéletemben is. Úgyhogy ezt az eltávolodást egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, tehát ilyen gondolati sorrendező szünetnek is tartom. Tehát, hogy így újra kell gondolnom, hogy akkor valahonnan máshonnan kell közelíteni, nem feltétlenül a makacság, meg a megszállottság irányába. Illetve azt mondtam, a megszállottság az nem egy, az nem rossz dolog, azt hiszem arról nem is fogok tudni lemondani soha. De a makacságot, a makacságomat, azt valószínűleg meg kell tanulnom egy kicsit ügyesebben kordában tartani.
Lehet, hogy a filmezés most azért vonz téged, mert ott, hát vagy azért, mert azt még nem csináltad, filmet még nem rendeztél, vagy azért, mert ott közéd is a világ, vagy az alkotótársak közé áll egy közvetítő eszköz, a kamera?
Nem, hanem az egyik fő oka, ezen pont mostanában gondolkodtam, mert van szerencsém egy nagyon-nagyon jó munkában éppen részt venni, a Spá Dávid, a Família Kft-ből ismert kisfiú, az ugye most már nagyon nagy fiúvá érett, nagyon komoly rendezővé válik éppen ezekben a pillanatokban. Spá Dávid rendez egy minisorozatot, Flash címmel, amit többek között Vinnai András és egyébként a Nyomozó című filmnek a rendezője, Gigor Attila jegyez íróként. És volt szerencsém egy napot beugrani rendezőként, mert a Second Unit-nak, tehát ami azt jelenti, hogy a fő kamera forgatja a napi fő feladatokat, és akkor vannak olyan feladatok, amiket egy másik kamera, egy másik operatőrrel, egy másik rendező, tehát egy beosztott rendező vezetésével bizonyos apró jeleneteket felvesznek, és volt szerencsém egy napot Second Unit rendezőként eltölteni. És azon gondolkodtam, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez vonz engem ennyire, és hogy én ennyire fürödtem ott ebben a feladatban, és ennyire szerettem. Igazából az, hogy nincs idő a tévutakra, és ezt ott a filmezés közben mindenki pontosan tudja. Színészek is, operatőrök is, a világosítók is, mert lemegy a nap, mert ketyeg a pénz, és a filmes világban valahogy, és filmezni is azért szerettem mindig, mert és erre mondom, most jöttem rá, hogy egyszerűen nem kell benne végigjárni a tévutakat, hanem a filmezés közben az a legizgalmasabb, hogy az ember, amiről az előbb beszéltem, eldob minden korlátot, és abban a pillanatban beleveti magát, ott, abban a pillanatban, amikor azt mondják, hogy figyelem, felvétel, kameraindul, forog, csapó, tessék, abban a pillanatban semmilyen korlátod nem lehet, mert vesztes vagy. Ha bármilyen korlátod van, vesztes vagy. És az ott megszületik egy óra alatt, egy jelenet. De a színházban mindig az egy iszonyatosan keserves és hosszadalmas, és engem fáraszt vagy untat, hogy kivárni, amíg mindenki végig akarja járni a tévutait, mikor adott, miközben én meg vagyok róla győződve, mondjuk rendezőként, hogy adott esetben én meg tudom, hogy az mind tévút. Tudom, hogy van egy, tehát hogy mondjam, látom, nagyon-nagyon kevésszer fordult az elő, hogy én amit láttam utat, hogy attól jelentősen eltértünk volna, hogy én azt közbetettem volna egy felismerést, hogy óhó, hát hogy én ezt rosszul gondoltam, amarra kellett volna menni. Nagyon-nagyon, nem is hiszem, hogy olyan fő vonalakban ez így megtörtént volna velem. Persze nyilván ez hasznos, meg van akinek ez, tehát vannak ilyen fajta színészek, meg olyan fajta színészek, meg amolyan fajta, meg mit tudom én, ez nem egy exakt fogalom. Tehát a színjáték, tehát a matematika az matematika, de a színház, meg a színjátszás, meg az, hogy mitől jó egy színész, vagy hogy neked tetszik a Nicole Kidman, neki meg nem tetszik, neked, ő a Tom Cruise rajongó, ő meg szívéből gyűlöli, tehát hogy ez nem egy exakt tudomány, úgyhogy én is csak abszolút szubjektívan tudok róla beszélni, bármennyire is próbálom itt a bársonyos hangommal az objektivitás látszatát kelteni, de hogy a filmezésben mondom, azt tetszik, hogy ott az nyerhet, aki azonnal átugorja a korlátot és beleveti magát a mélybe, és én az a típus vagyok, aki szeretem átugrani a korlátot és repülni a mélybe.
Akkor a filmezéssel folytatjuk az után.
Oké.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Így vasárnap délután a Rádió Q-n. Anger Zsolt ül velem szemben. És említetted az előző blogban a filmezés kapcsán a Nyomozó című Igor Attila filmet. Megjegyzem, a héten egy egyetemi órán egy ifjú egyetemi hallgató műfai filmek. Filmes műfajok órán ezzel példálózott, ott kivetített egy részletet, azt a nagyszerű jelenetet, amikor az előadó teremben a főhős előadja az előadandókat. Ezt zárójelben jegyeztem meg, tehát hogy bár ennek a filmnek tulajdonképpen itthon nem úgy alakult a sorsa, mint amire érdemes lett volna, szerintem messze kevesebben látták, mint ahány embernek tetszett volna, ha megnézi, szerintem. De azt akartam kérdezni, hogy a te életedben ez a film hozott bármiféle változást, akár a pályádon, akár a színészetedben, akár a kapcsolataidban, felteszem az utóbbiban, okvetlenül munkakapcsolatokra gondolok.
Nem. De akkor, amikor ez kitört, hát valahogy ez is egy ilyen olyan történet lett, ilyen, amiről már az előbb beszéltem, hogy ilyen kis helyi, ilyen köldöknézős, tehát hogy így megint nem láttunk messzebb az orrunknál. Valószínűleg sokan látták egyébként moziba kevesen mentek el rá. Hát nincs benne, még egyszer mondom, nincs benne, hát nem vagyok egy közismert színész, tehát engem a szakma ismer, meg te ismersz, de mondom, lehet, hogy a rádió hallgatók azt se tudják, hogy ki ez.
Rádióhallgatók célzottan hallgatják ezt a műsort, aki nem az autóban ül, az célzottan hallgatja, mert ezt a színházi érdeklődését szeretnék kielégíteni ennek a műsornak a meghallgatására.
Hát ennek nagyon örülök, de még rettenetesen kíváncsi lennék, hogy így tudnak el mellé egy arcot tenni. De egyébként mondjuk a netten sokan megnézték a nyomozót, ha jól tudom, most már legálisan is elérhető, és volt egy időben, amikor csak illegálisan volt elérhető, és ott is elég szép letöltési, vagy ott is elég szép mennyiségű letöltést produkáltak. Ja, valamiért, tehát, hogy így a moziba így nem voltak hajlandóak elsétálni érte. De hát ez ilyen. Nekem olyan változást nem hozott az életemben, nekem hozott egy csomó díjat, amikor ott porosodnak a polcon, mindenféle nemzetközi díjakat, meg hazai díjakat is, tehát hogy így most így elmondhatom, hogy tehát így a sírkövemre így oda lehet tenni egy DVD-t, majd még egyébként annak örülnék, ha majd még egy könyvet is oda lehetne, de így egy DVD-t így oda lehet tenni, hogy én ezt...
A könyvet te írod, vagy rólad írják?
Könyvet nem, én írom, ha majd egyszer végre sikerül már befejezni, vagy illetve most ott tartok, hogy folytatni, mert most attól is egy kicsit így el kell távolodni, mert nem akartam csak azért írni, hogy most írjak, hanem csak akkor akarok írni, hogyha van ihlet, meg van mit közölni. Illetve hát közlendő az volna, csak nem, tehát az van, csak a fogalmazás módját keresem.
A sírodnál tartottunk, amikor közlevágtunk.
A sírodnál tartottunk, hogy oda most így egy DVD-t oda lehet tenni, meg oda lehet tenni a filmkritikusok díját, meg a mindenféle legjobb alakítás díjakat, de egyébként jelentős dolgot nem hozott tulajdonképpen, gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy bemutatták a nyomozót, omlott össze, vagy kezdett el összeomlani, és omlott össze, majd, hogy nem, vagy hát most még nem látom az alagútból a kiutat, de omlott össze végérvényesen a magyar film. Tehát se pénz, se rendszer, se ötlet, se elképzelés, se remény, se jövő, se semmi, tehát ezen tényleg csak így keservesen kacagni tudok, hogy mondjanak még egy országot, ami adott esetben egy szerencsétlenségnek, rajtunk kívül még egy olyat, aki szerencsétlenségnek és nem isteni szerencsének éli meg azt, hogy egy hollywoodi producer lesz a filmgyártásnak a feje. Tehát, hogy valahogy ez nálunk is egy ilyen kudarcos, meg egy olyan mindenki az orrát húzza, meg nyavajog, meg nem tudom én micsoda. Tehát, hogyha hallanék egy ilyen hírt Csehországból, vagy mondjuk Lengyelországból, hogy a lengyeleknek egy híres lengyel származású hollywoodi producer lett, akkor az ott egy sikertörténet, hogy ez nálunk, hogy nálunk miért nincsenek sikertörténetek? Én olyan keservesen, nehezen bírom ezt már elviselni, hogy semmi nem jó. Tehát az, mikor azt van az a mondás, hogy az édes fekália is keserű, remélem ez azért, mert még a rádióban mondhatom ezt a szót.
Ezt én követni se tudtam ezt a mondást.
Tehát, hogy így nekünk így valahogy így semmi nem jó, semmi nem akar összejönni. Már az Őrkény is írt erről egy színdarabot, a Kulcskeresőknek az az alcíme, hogy a kudarcról lesz szó. Hogy miért van az, hogy mindig valami, hogy állandóan kudarc hátán, de a kommunikáció meg az, hogy a siker, hogy csuda sikereink vannak meg minden, de közben az egész valahogy egy óriási kudarc, és se ötlet, se hosszú távú gondolkodás, se felelősség, se, nem tudom, hú, de elkanyarodtunk, jó, tehát vissza, nem, se politika,
hát
se
nyomozó,
semmi, mert engem nem érdekel.
Nyomozó,
tehát a nyomozó, igen, született egy film, amire ott mindenki azt mondta, hogy az elmúlt 20 év, vagy nem tudom én, évtizedek legjobb magyar filmje, meg óriási, meg stb. És gyakorlatilag most az 3 évvel ezelőtt volt, és nekem az a munka, vagy az a akkori ilyen fellángolás ott körül a dolog körül, meg még egyszer mondom, a rengeteg siker, meg a díjak, meg minden, nekem írd és mond, az nem hozott semmit. Tehát engem azóta filmezni, nem is tudom, talán egy alkalommal voltam, igen, egy olyan filmben, amit már korábban terveztünk, tehát azt nem a nyomozó hozta. Ezt a Spáh Dávid féle minisorozatot, amiről most beszéltem, ezt a Spáh Dáviddal való ismerettséget azt mondjuk a nyomozónak köszönhetem, mert ő annak idején abban asszisztensként dolgozott, de ezen kívül semmi. Tehát, hogy mondjuk, hogyha Németországban lennénk, vagy Ausztriában, és az ember megnyeri a legjobb alakítás díját, meg csinál egy olyan filmet, amin a szakma mindenki dobálja a kalapját, hogy hú, de csodálatos, akkor onnantól kezdve annak a filmnek a főszereplőjének így nem kell azon gondolkodnia, hogy most én akkor honnan veszek, tehát majd miből fogom kifizetni a jövő havi albérletemet, hanem akkor azt úgy az ember onnantól kezdve ki tudja számítani, hogy na hát akkor most így egy fölléptem ezen, tehát léptem, tehát az életemben elértem egy mérföldkövet, onnan, ha nem iszom el az eszemet, vagy nem narkózom el az agyamat, vagy nem tudom, mit csinálok, vagy nem teszem tönkre magamat, hanem felelősség teljesen előre nézve csak előre megyek, és folytatom, és ugyanolyan lelkiismeretesen, vagy még megkettőzve az erőimet, és nem tudom, megyek tovább ezen az úton, akkor ott annak az embernek onnantól kezdve van egy kiszámítható sorsa. Tehát ott ez csak így nálunk van, hogy így valakit így földobunk a levegőbe, és aztán utána kisétálunk alóla, az megnyomorultnak kilocson az agyveleje a földön. És ugye, és én ezen röhögök, de hogy úgy érzem, hogy így ezt csináljuk egymással, hogy időnként így valakit földobunk a levegőbe, aztán nem tudom én, Istennek tartjuk meg, így mindent így onnantól kezdve tőle várunk, de mire már zuhan vissza, addigra már elkapni már senki nem akarja. És mindenki ott tolunk, hogy engem is dobjanak fel, de arra senki nem gondol, hogy utána aztán mi lesz. A nyomozóval nekem ez az élményem volt, de semmiféle ilyen, tehát ez, te látod az arcomon, igaz?
Nem vagy megsértődve,
nem vagyok sem megsértődve, se semmi. Tehát én ezen nevettek, csak azt nem értem, hogy az én életemnek már mindegy, mert a fiatalságom, amikor arról ábrándoztam, hogy majd piros szőnyeg előtt megállok a sportkocsimmal, és a csajok csüngenek rajtam, és akkor én majd ilyen mozisztár leszek, tehát azon most már nevettek, tehát az elmúlt.
Erről letettél.
Az már ugye nincs, de hogy valami, tehát hogy olyan jó lenne valami olyan, az ember úgy érezni azt, hogy van valami egy olyan sors, ami miatt így még tényleg még így holnap is érdemes felébredni. De jó, mindegy, nem, én abszolút inkább így a napsütéspárti vagyok, tehát én nem szeretem ezeket a borongós marhaságokat, csak most azt mondom, hogy elegem volt abból, hogy a saját köldökömet bámuljam, eltávolodtam abból, amit eddig csináltam, most az a stádium van, mikor a buddhista fölmegy a hegyi barlangba, leül, aztán gondolkodik, hogy akkor hogyan tovább, aztán vagy lejön onnan, és kitalált valamit, vagy nem jön le, és akkor ott jól el van. Tehát igazából a világ attól nem tudom, én nem fog semmiféle fordulatot venni, hogy én most visszamegyek-e a színpadra, vagy sem, vagy rendezek-e még többet, vagy sem. Nekem van egy csomó olyan ügyem magamban, mondom még egyszer, az életemben is, meg a pályámon is, amit így magamban el kell intéznem, és attól, hogy egy ilyen mókuskerékben folyamatosan futottam ugyanazokat a köröket, csak fölismertem, hogy ezzel csak eltelik az élet, meg elmúlik az idő, és nem hoztam létre, vagy nem alkottam semmi olyat, amit meg egyébként meg vágynék alkotni. Úgyhogy én most egy ilyen nem válság, ez csak egy ilyen alkotói gondolatboronálás, vagy egy ilyen gondolatgerebjézés közepette vagyok éppen.
Én nekem rengeteg kérdésem volt, de menet közben rájöttem, hogy mi sokkal jobban járunk, hogyha én csöndben vagyok, és hagyjuk azt, hogy te itt merengél kifelé az ablakon, és közben végig gondold mindezt, amit elmondtál.
Nagyon jó volt veled gondolkodni.
Köszönöm szépen.
És nagyon szívesen jövök, ha játszhatunk olyat, hogy csak te kérdezel, és én befogom a számot. De mindig olyan nehezen fogom be a számot, mert nagyon jó beszélni. És egyébként szerintem tehát az egy nagyon jó orvosság, tehát beszélni kéne sokat, meg kommunikálni. Úgyhogy bármikor jövök szívesen.
Jó, akkor majd
még.
Fogjuk folytatni. Jó, köszönöm szépen.
Szép napot mindenkinek.
Köszönöm Anger Zsoltnak, hogy eljött, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van volt. Viszont hallásra. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving farther away.
it's only a game.